kedves testvérek, a János evangéliumának 13. részéhez lapozzunk oda már, akinek van a kezében Biblia, akinek nincs, figyelmes szívvel hallgassa, hogy miképpen van megírva a megnevezett szentirati helyen. János evangéliuma 13. részében, az első 9 versben Isten igéje. A húsvét ünnepe előtt Jézus, jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet, szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus, jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá, Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki, amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Ámen. Kedves testvérek, az ige magyarázat helyett azzal szeretném kezdeni egy picikét a tegnapi napra vissza kanyarodva, hogy megszégyeltem magamat itt a vezetéknevem körüli bonyodalmak miatt. Nem kellett volna azt szóvá tennem, mert az ember ne annak örüljön, hogyha valahol vendégként helyesen írják a nevét, hanem annak örüljön, hogyha az a név az a mennyben van felírva. És az nekem már majdnem mindegy, hogy a mennybe Hajdú Kovácsnak vagy Kovács Hajdúnak írják, az a lényeg, hogy Istennek ilyen távlatai is vannak a hívő ember felé. Úgyhogy bocsánatot kérek mindenkitől, hogyha az a benyomás keltődött a szívébe, hogy felettébb hiú vagyok. Nem számít. Egy név számít a mennyben, és az a Jézus neve. Az ő nevére, az ő művére, az ő személyére és az ő szavára figyeljünk most. Három esténken, amikor együtt lehetünk, az a közös gondolat jelenik meg az ige hirdetésekben, hogy mely pontjai lehetnek a lelki életünknek, amelyekben megfeneklünk, elakadunk, és Isten lelke szeretne bennünket abban segíteni, hogyha magunkra ismertünk, akár a tegnapi történetben a Heródesféle szoros kapunál, vagyis a bűnvallásnál való elakadott állapotban, akár ma, vagy akár holnap. Azt látjuk, hogy igen, én ez az ember vagyok, én most ebben az állapotban vagyok. Isten segíteni akar nekünk, hogy ne maradjunk meg ott, hanem tovább tudjunk lépni, előre tudjunk menni a lelki életnek az útján. Ne maradjunk megakadt, elakadt emberek. Az az ember, aki a most olvasott ige szakaszban feltűnik előttünk, a maga módján, a maga helyzetében szintén egy elakadt ember, Péter. Péter egy olyan személy a Szentírásban, akiről mi nagyon sokat tudunk, nagyon sokat hallottunk róla, nagyon sokat beszélünk róla. Az egyik legismertebb személy a Bibliában. Péter nem ott bukott el, ahol Heródes király. Péternek egy más problémája volt. Péternek volt bűnlátása, tisztában volt a bűnösségével. Gondoljunk csak arra, hogy amikor az Úr Jézussal találkozott a csodálatos halfogás idején, és jöttek kifelé a vízről, még a partra sem értek el, az átélt csoda hatására is Péter leborult Jézus elé a csónakban, és azt mondta neki, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Péternek volt bűnlátása. Ismerte a bűneit, ismerte a saját bűnös természetét valamennyire, szégyelte, bánta. És mégis elakadt ez az ember, csak máskor. És ez a máskor, testvérek, a kereszt. Így mondanám, hogy Péter a keresztnél akad el. Tényleg létezik ilyen, hogy valaki a keresztnél akadjon el a lelki életében? Van ilyen, hogy valaki látja a bűneit, van neki bűnbánata, és mégis elakad? Van. A Biblia szerint van ilyen. Elég, hogyha Péternek egy apostol társára gondolunk, akit Júdásnak hívtak, az ő neve is megemlítetik az előbb felolvasott igeszakaszban. Ő elárulta az Úr Jézus Krisztust, és aztán rájött, hogy milyen gyalázatos, rossz, gonosz elhatározás volt, amit ő aztán tettre is váltott. Ment vissza a főpapokhoz, vitte a 30 ezüstpénzt, közölte velük, hogy megbántam, amit tettem, elárultam az ártatlan vért. Volt Júdásnak bűnlátása. Csak a főpapok azt mondták neki, hogy te dolgod. Megbántad te dolgod. Nem jó helyen kereste a bűnbocsánatot. Visszavitte a pénzt, volt bűnismerete, odaszórta a 30 ezüstöt a papoknak, és Júdás mégis elveszett. Mert nem jutott el a keresztig, nem jó helyen kereste a bűnbánat helyét. És most akkor Péterre térjünk vissza, akiről azt olvassuk az igében, hogy az Úr Jézus éppen meg akarta neki mosni a lábait, és Péter meg nem engedi. Az én lábamat nem fogod megmosni soha. Kedves testvérek, amikor Péter apostol Jézusnak azt mondja, hogy az én lábamat te nem moshatod meg, akkor lényegében Péter a keresztre, illetve arra az elvre mond nemet, ami a keresztben szemlélhető, ami a kereszt eseményében látható. Mert az Úr Jézus a lábmosás alkalmából, testvérek, a keresztről beszél. Arról az elvről beszél, a kereszt titkáról beszél, amely a Szentírás tanúsága szerint tulajdonképpen nagyon egyszerű. Így szól, én az ember vétkeztem, Jézus bűnhődött, és én szabadulok. Én a bűnös. Nem állok oda a bűnhődésnek a helyére, mert odaáll helyettem az Isten fia, és én szabadulok. Jézus a tiszta megmossa a szennyes Péternek a szennyes lábát, azért, hogy Péter tiszta legyen, és erre Péter döbbenet mit mond? Nem. Nem. Pedig Péter zsidó ember létére, méghozzá vallásos nevelésben részesült zsidó ember létére, bizonyára részt vett már gyermekkorától fogva zsidó Isten tisztelete. Kellett, hogy lássa a jeruzsálemi templomba, hogy mi történik akkor, amikor hozzák a bárányt, odaadják a papoknak, és az áldozat bemutatását azt végig kellett nézni a családfőnek. Látta, hogy vérzik a bárány, és én tiszta vagyok. Amikor ment a zsidó ember és vitte a bárányt, ez volt a lényege annak is, hogy én vétkeztem, az ember megölik a bárányt, folyik a báránynak a vére, bemutatják a bárány vérét áldozatnak, hogy az ember tiszta legyen. És testvérek, erre az elvre, amit gyakorlatban, tapasztalatból ismerhetett, láthatott már Péter sokszor, azt mondja, hogy velem te ezt, Jézus, nem teszed meg soha. Nem teszed meg, mert ezt én is meg tudom tenni. A lábaimat én is meg tudom mosni. Miért mondott vajon tényleg nemet Péter erre az elvre? Azt gondolom, testvérek, azért, mert Péter jóhiszeműen, merő jóhiszeműségből úgy hihette, hogy én a tiszta Jézustól ezt nem tudom elfogadni, hogy nekem a szennyes embernek a lábamat megmossa. Hogy nekem, Péternek, aki káromkodó, iszákos, meg nem tudom milyen vagyok, Péter első levelében ő megemlékezik arra, hogy milyen volt a Krisztus nélküli élete. Nekem ez a tiszta Jézus, az Isten fia megmossa a lábamat. Péter tudta, hogy Jézus az Isten fia, ezt kivallotta. A Máté 16. versében olvashatjuk a csodálatos hitvallását, és ő nem tudja elfogadni, hogy Jézus neki megmossa a lábát. Pedig ezen a jelképes cselekedeten keresztül Jézus Péternek is, meg nekünk is azt akarja elmondani, hogy pontosan azért akarom ezt veled megtenni. Azért tenném meg veled, Péter, mert te nem vagy rá képes. Te nem tudod magadnak a tisztaságot kiharcolni. Nem tudod magadat megtisztítani, te ezt csak elfogadni tudod. Az igazi megtisztulást önmosogatással nem lehet elérni. Aki magát mosogatja, az legfőjebb a piszkot, a szennyet keni szét saját magán. Ajándékba lehet elfogadni a tisztaságot, és Péternek később újra találkozni kellett ezzel a szokatlan, vagy legalábbis számára nehezen elfogadható gondolattal. Péternek azt is végig kellett nézni, amikor az Úr Jézus ott volt Pilátus előtt. Olvassuk az igéből, hogy folyik Jézus tárgyalása, és Pilátus már minden módon próbálná menteni az Úr Jézust, és akkor előhozatja a börtönből azt az embert, akit mindenki megvetett, akitől mindenki félt, akinek a láttán mindenkitán köpött egyet, aki rablógyilkosságért halálra volt ítélve, úgy hívták, hogy Barabás, és odaállítja Jézus mellé, és azt mondja a tömegnek, választhatok, kit engedjek szabadon nektek, Jézust vagy Barabást? És Péter látta, hallotta, átélte, hogy ez a tömeg azt kiabálja, felheccelve, felcukkolva Pilátusnak az udvarába, hogy engedd el Barabást, és Jézus halljon meg. Péter szemtanúja kellett legyen annak, hogy Barabás, aki még emberi mérce szerint is, nem hogy az Isten tökéletességének a mércéje szerint, hanem elemi emberi erkölcsi érzék szerint is egy alja ember volt. A korabeli söpredéknek az egyik tagja. Ő életben marad, ő megmenekül, és Jézus pedig meghal. Barabás vétkezik, és Jézus hal meg. Péternek később ezt is látnia kellett. Barabás sem tudott semmit sem tenni a saját megmeneküléséért. Barabás csak egyet tehetett, az amnestiát tudomásul vette és elfogadta. Elfogadta azt, hogy halljon meg a názáreti Jézus, és akkor én mehetek innen. Mehetek a Pilátus börtönéből. Kedves testvérek, nem Péter az egyetlen, akinek a Jézus Krisztus kereszt áldozata elfogadhatatlannak tűnik. Pál apostol írja a korintusiaknak írt levele gondolatai között, hogy a zsidók számára botránkozás, a görögöknek pedig bolondság. Ez az alapelv, amiről a kereszt beszél. Az az egész, hogy én a bűnös, én helyettem meghal a tiszta Jézus, és én tiszta vagyok, helyettem meghal az ártatlan, és én szabad vagyok. Erre a hellenisztikus műveltségű görög világ azt mondja, hogy ez marhaság. Tizenvalahány éve olvastam egy könyvet, az a címe, hogy a tévedhetetlenség magyarázata. Remélem, hogy itt is lehet az iratterjesztésben kapni. Annak a szerzője felemlíti, hogy még 20. századi teológus körökben is él egy olyan gondolat, ami azt mondja, hogy felháborítan primitív és undorító, visszataszító, a helyettes vérző megváltónak a gondolata. Semmit se haladt előre a világ 2000 év alatt, úgy tűnik. Érthetetlen volt a görögök számára, amikor Pál erről prédikált, a Krisztus keresztjéről, a zsidó hallgatók pedig megbotránkoztak benne. Testvérek, azt kell mondjam, hogy a Krisztusnak ez a szeretete, amíg világ a világ, mindig is érthetetlen marad az ember számára. Tökéletesen érthetetlen dolog az, hogy én vétkeztem, és ő bűnhődik. Én követtem el a bűnt, én voltam az anyaszomorító, én voltam a parázna, én voltam a tanárommal szemtelen, én voltam az adócsaló, én voltam nem tudom micsoda. És Jézus az ilyen emberért odaáll, oda engedi magát szögezni a keresztfára, és ő hal meg. Kedves testvérek, hogyha valaki a Krisztus szenvedését szeretné megérteni, és előveszi a Bibliáját, és végigkíséri az Úr Jézust a keresztfő úton, akkor ezen elgondolkodhat. Elgondolkodhat azon, hogy az Úr Jézus milyen utat járt végig, hogy milyen mélységeket járhatott ő meg, a szenvedésnek olyan mélységeit, amilyet a Földön egyetlen egy ember sem ismerhet igazán. Azt olvassuk róla a szenvedés történetben, hogy elhagyta mindenki. Mindenki. Teljesen egyedül maradt. Az, hogy a tömeg elhagyja, azt még megértjük. A tömegről általában a Bibliának nincsen nagy véleménye. Az is egy tömeg volt, amelyik azt kiabálta, hogy feszíts meg. Az is egy tömeg volt, amelyik Barabást akarta elengedetni Pilátus által, és nem Jézust. De hogy a tömegen kívül elhagyják őt még a leghűségesebb barátai is, a tanítványai is. Amikor azt kéri tőlük, hogy imádkozzatok velem, és aztán aludva találja őket. Még erre sem vagytok képesek. Nem képesek arra, hogy az utolsó óráin igazán vele legyenek, igazán közösségben legyenek vele. Aztán olvassuk, hogy megy Jézus, és amikor Pilátusnak a katonái kezelésbe veszik őt, megkorbácsolják, tövis koronát tesznek a fejére, elkezdik csúfolni. Ez is teljesen érthetetlen. Mert a többi elítélte miért nem csinálják ezt? Más köztörvényesekkel miért nem teszik ezt ezek a katonák? Megfoghatatlan. Miért köpködik le? Vagy ott van a Barabás jelenet. Játsszuk le újra gondolatban, képzeljük el azt, hogy behoznának ide valakit, egy Barabást, és nem is magát az Úr Jézust, hanem csak egy olyan embert, aki emberi mérce szerint azért valamivel tisztességesebb Barabásnál. Egy paraszt hajszállal azért különb, mint Barabás. És hogyha közülük kellene választani, hát azért mi talán azt mondanánk, hogy a senki házi vesszen el. A rablógyilkos és a rendes ember szabaduljon. Talán mi ezt mondanánk. Érthetetlen, tökéletesen érthetetlen emberileg, hogy miért választják Barabást. Aztán megy végig az Úr Jézus a keresztúton, és kényszerítenek egy embert, hogy segítsen neki vinni a keresztjét. Ez is olyan megdöbbentő, testvérek, hogy Jézus ott van a kereszt alatt, szétnéz, és sehol egy tanítvány. Sehol egy olyan ember nem áll elő, akinek ő segített. Nem jelentkezik senki se, hogy engem, vagy a rokonomat, vagy valakimet meggyógyította, nekem, vagy valakimnek a bűnbocsánatról beszélt, megadta a bűnbocsánatot, én most jövök és segítek. Nem. Hányan látták a csodatételeit? Hányan kaptak áldást a személyén keresztül, és ott abban a tömegben nincsen senki sem, aki odalépne, hogy segítek neked, Jézus. És a végén ezt a szerencsétlen Ciréne, vagy Simon nevű embert úgy kényszerítik a római katonák, hogy vigye a keresztet. Nem olvassuk azt az igében, hogy Ciréne és Simon szerette volna vinni, neki inkább esze ágában sem volt vinni azt a keresztet. Talán még azt is gondolhatjuk, hogy kapott egy kis lelki nyomást a római katonáktól, hogy majd mit kapsz, hogyha nem állsz oda alá. Kicsit megbögdösünk a dárdánkkal, vagy kardlap, vagy egy monoklit a szemed alá, hogyha szeretnél, akkor ne vigyed, de inkább vigyed. Hát egy ilyen motivációval odaállítani valakit, és ez közben a kereszt alatt rogyadozva hallani, átélni, hogy én egy ilyen embernek a segítségére vagyok rászorulva. Testvérek, amikor idős emberekkel van alkalmam beszélni, szüleim is idősek már, tehát őtőlük is hallottam már ezt, akkor gyakran megszólal az a félelem az ő szavaikban, hogy csak azt adja meg nekem Isten, hogy ne szoruljak rá senkire. Ne kelljen függnöm más embertől. Ne szoruljak rá másnak a segítségére. És képzeljük el, hogyha valaki közülünk olyan helyzetbe kerülne, hogy nem, hogy rákényszerülök arra, hogy elfogadjam mástól a segítséget, de egy olyan embertől fogadjam el a segítséget, akinek a gesztusain, a mimikáján, a hanghordozásán mindenen ordít az, hogy ezt nem akarja csinálni. Neki ehhez semmi kedve nincsen. Rám se bír nézni. De segít, mert segít. Ki tudja, hogy milyen, mert muszáj neki. Lehet, hogy Ciréne és Simon még magába, vagy félhangosan szitta is Jézust, hogy miattad kell én nekem itt ez alatt a kereszt alatt roskadoznom. Nem tudom. Minden esetre ilyen segítséget elfogadni, ez is egy szenvedés. Van, amikor úgy tudunk egymáson is segíteni, hogy akin segítenek, az szenved attól, hogy mi hogy megsegítettük őt. Aztán odajutnak a Golgotai kereszthez, és azt olvassuk, testvérek, hogy az Úr Jézusnak a keresztjét beállítják középre két bűnös közé. Hát mostanában, amikor különböző politikusok kerülnek előzetes letartóztatásba, aztán börtönbe, így különböző újságcikkekben így viszont láttam már ilyen kifejezést, hogy valakiknek VIP cellája van, különösen fontos személyeknek a különös elbánást, különös ellátást garantáló börtön tartózkodási helyről is beszélnek, mert úgy látszik, hogy az elítéltek között is vannak kasztok, vannak, akiknek több jár még a rácsok mögött is, és úgy látjuk, testvérek, hogy a Golgota keresztjén még ezt a különbségtételt sem kapja meg Jézus, hogy legalább őt egy kicsit távolabb feszítenék meg. Mert az a kettő másik, az köztörvényes bűnöző volt. Jó, azok bűnösök voltak. De ő még azt sem kapta meg, hogy mint az Isten fiát, egy kicsikét odébb feszítsék meg. A bűnösök közé számláltatott. A két lator közé, egy sorban velük. Aztán, amikor haldoklik a kereszten, úgy olvassuk az igében, hogy elkezdik őt csúfolni. Én nem tudom, hogy ki látott, hallott már közöttünk olyat, hogy valaki a halálán van, a földi életének az utolsó óráit, perceit tölti, és nekiállnának gúnyolódni rajta. Hogyha az utcán látnánk egy közismerten elvetemült életvitelű embert összecsuklani, és a halál hörgésében ott fetrengeni, és látni azt, hogy ő neki már nincs visszaút, hát még azon az ember is, azon az emberen is annyira megindulnánk, hogy levennénk a kalapunkat, vagy de biztos, hogy nem gúnyolnánk. És Jézus még erre sem volt jó. Ez sem érdemelte meg. Jézusnak ez sem adatott meg. Őt halál haldoklásában is gúnyolják. És amikor idáig eljut, akkor még mindig van az ő életében egy utolsó biztos pont. Az atyának a személye. Történhetett korábban bármikor bármilyen rossz dolog vele, bánthatták korábban akárhogy, támadhatták akárhogy, elvehették tőle a becsületét, az önérzetét, beletaposhattak már minden módon, mindent tönkretehettek, mindent elveszíthetett ő, de egy valami még akkor is megmaradt neki, az Atya. Az Atya, aki nélkül Jézus soha nem tett semmit, soha nem szólt semmit, mindig mindent tökéletes engedelmességben, teljes harmóniában végzett el a mennyei Atya akarata szerint. És amikor a kereszten telnek a percek, elérkezik egy olyan pillanat, amikor ez is elvész. Az utolsó kincsét is elveszíti Jézus, így kiáll fel, én Istenem, miért hagytál el engemet? Az Atya is elhagyta. Mindent elveszített Jézus. Testvérek, az Úr Jézusnak a szenvedéseit mi sem átélni, de még csak megérteni sem fogjuk soha teljesen. És erre az egész szenvedés útra azt mondhatjuk, hogy teljesen érthetetlen. És csak akkor értjük meg talán, csak akkor értjük meg jól, hogyha hisszük az igének, hogy ő a világ bűneiért, a világban élő bűnös emberekért szenvedett, azért szenvedett ő, hogy te éljél. Azért szenvedett, hogy én is felmentést kapjak. Mindannyiunknak a vétkét hordozta ő. Úgy is láthatjuk, hogy tulajdonképpen Jézus bűnhődik a kereszten. Azt is ki lehet mondani, hogy Jézus nem ártatlanul szenvedett a kereszten, mert azt mondja Pál apostol, hogy Jézust bűnné tette értünk, hogy mi az Isten igazsága lehessünk ő benne. Nem volt tulajdonképpen a keresztben semmi igazságtalanság, Barabás választásánál sem, mert Barabást sem csak a tömeg akarta elengedni. Barabást nem csak a tömeg választotta, hanem maga Isten is ezt akarta. Isten döntése is az volt, Isten is így választott, hogy Barabás éljen, és Jézus halljon meg. Azt mondja az ige az Úr Jézusról, hogy ő a világ alapítása óta megöletett bárány. Isten így döntött, mikor még a hegyek nem ostromolták az egeket, a szárazföld partjait nem szaggatták, nem tépték, nem mosták az óceánok hullámai, mikor még milliónyi csillag nem világított az égen, mert ég sem volt, Isten már így döntött, hogy Jézus legyen az ő ama báránya, aki elveszi a világ bűneit, aki elveszi a te bűneidet, aki elvette az én bűneimet is. És testvérek, a keresztnek erre a titkára, erre az elvre mondja azt Péter, hogy ez elfogadhatatlan az én számomra. Nem engedi meg a büszkeségem, hogy én ebbe belemenjek. Nem tudom elfogadni azt, hogy nekem ingyen van a bocsánat, és hogy én nem tehetek érte semmit, én egy négyzetcentimétert se tudok a lelkemnek, a szívemnek a mocskából elmosni. És mégis, testvérek, Isten továbbra is azt mondja, nemzedékről nemzedékre ezt mondja, évszázadok óta ezt mondja, hogy te ezt a tisztulást csak ajándékba fogadhatod el. Csak ajándékba fogadhatod el, hogy ingyen van a bocsánat. Te sem tehetsz mást, mert nincs más. Vagy, ha úgy gondolod, hogy van más, akkor megakadsz, mint Péter. Áldott legyen érte Isten, hogy Pétert tovább segítette ezen a ponton, de az tény, hogy itt, ennél az eseménynél Péter megakadt, megrekedt. Nincsen más lehetőségünk, testvérek, nekünk sem, mint hogy megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy Jézus, elfogadom. Úr Jézus, én szeretném tőled igazán elfogadni. Elfogadom, hogy semmit nem tehetek érte. Kérdés az, hogy mi mennyire értjük ezt, testvérek. Mennyire értjük-e? Van egy történet, ami Istennek a hívő népek között nagyon ismerős lehet, mert már szerintem évtizedek óta mesélik, mondják, és biztos, hogy több evangelizáción is elhangzott már, nem is tudom, hogy belemerjek-e vágni, de röviden felidézném. Egy tanyasi tanítóról szól, akinek a munkahelyén, egy iskolában arra lettek figyelmesek, hogy uzsonnák tűnnek el a gyerekeknek a táskáiból, a holmiaik közül. Azt még megjegyzem, hogy ez a tanító nagyon komoly hívő ember volt, és nagyon szeretett volna Jézusról beszélni a gyerekeknek, csak nehezen találta az alkalmat arra, hogy hogyan hozza szóba. És amikor a lopkodás már úgy elharapózott, hogy muszáj volt tenni valamit ellene, akkor kitalálták azt, hogy mindenkinek a csomagját megnézik. Mindenkinek a táskát ki kell pakolni, és akinél megtalálják a lopott uzsonnát, hát az megnézheti magát, az valamit kapni fog, de örülni nem fog neki. Végignézték az összes gyereknek a táskáját, és aztán az aznap ellopott uzsonnára egy cingár, vékony kis cigánylánynak a táskájában találtak rá, aki nagyon szerencsétlen volt, hogy otthonról minden reggel éhesen ment el, mert otthon nem adtak neki. És ezért lopta el hol az egyik osztálytársának, hol a másik osztálytársának az ennivalóját. Az volt a megállapodás, még mielőtt az inspekció végbe ment volna, hogy akinél megtalálják, az 25-öt kap a vonalzóval a tenyerébe. És a gyerekek dörzsölték a tenyerüket. A tanító pedig bajban volt, mert számot vetett azzal, hogyha ennek a kislánynak beleveri a vonalzóval a markába a 25-öt, még el is ájulhat. És mégis azt is fel kellett mérnie, hogy ha nem adja ki a 25 tenyerest, akkor el fog harapózni a lopás. Nem lehet következmények nélkül hagyni ezt. És aztán Isten megkönnyörült ezen a tanítón, adott neki egy gondolatot, és a gondolat szerint cselekedett. Megkérdezte a gyerekektől, mit fog kapni az, aki ellopja az uzsonnát? Kórusban mondták, 25 tenyerest. Megérdemli? megérdemli. Jól van, gyerekek. Aztán kinyújtotta a tanító a saját kezét, és a másik kezével, a vonalzóval beleverte a 25-öt a saját kezébe. Úgy ütötte a markát, hogy már kiserkent belőle a vér, és a gyerekek kiabálni kezdtek, hogy tanító bácsi, tessék abba hagyni. Nem hagyta abba, hanem mind a 25-öt odamérte, és aztán megkérdezte az osztálytól, hogy gyerekek, ki lett mérve a büntetés? Ki? Odafordult a rajta kapott kislányhoz, és azt mondta, akkor menjél a helyedre. Ülj vissza. Olyan döbbent csend volt ezután az osztályteremben, és ebben a csendben Isten elkészítette végre azt a tündöklően szép, ragyogó, tiszta alkalmat, amikor ez a tanító elmondhatta a gyerekeknek azt, hogy Jézus ugyanezt szenvedte el a kereszten helyettünk. Vele ott pontosan ez történt, mi vétkeztünk, én vétkeztem, Jézus szenvedett, és én szabadulok. Nem tehetek semmi más, mint hogy ezt elfogadom. Kedves testvérek, amikor néha belelapozok az egyházi sajtóba, akkor úgy megszoktam szomorodni, mert úgy tűnik, hogy még a mi református egyházunkban is sok mai Péter nem értené meg ezt a nagyon drága evangéliumot. Mintha még mi is ott tartanánk tömegekben, hogy ki akarunk valamit érdemelni, mintha még szeretnénk valamiféle teljesítményeket, valami drága áldozatokat felmutatni, amiket mi hozunk az egyházért, amiket mi hozunk Jézusért. Beletesznek a hirdetések közé a reformátusok lapjába, tudom, valaki hímzett vagy vart egy különleges terítőt vagy zászlót is. Persze, drága lélek, örülök neki, hogy a konfirmációi fogadalmát próbálja teljesíteni, amikor ugye azt is mondja az ember, hogy hűséges és áldozatkész tagja leszek a református anyaszentegyháznak. De testvérek, amikor ilyen kis műtyürke dolgokat elhirdetünk magunkról, az mintha arról árulkodna, hogy nem igazán értenénk a kereszt titkát. A Bibliában mintha valami másról lenne szó, nem az emberi áldozatkészségről, nem a mi hűségünkről. János apostol meg is mondja kerekperec, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett bennünket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Én egyet tehetek, elfogadom, hogy meghalt, értem Jézus, megengedem neki, hogy megmosson engem a nyomorultat. Tégedet, testvérem, megmoshatott már. Te már megengedted neki, hogy a te lábadat Jézus megmossa. Elfogadtad azt, hogy semmit nem tudsz tenni azért, hogy Isten színe előtt tisztává legyél. Csak azt, hogy hálás szívvel Jézus elé leborulva elfogadod. Megdöbbentő az, amit Péternek válaszol az Úr, azt mondja, nem moslak meg, semmi közöd nincsen hozzám. És olyan jó, hogy itt már Péter megérti. Azonnal így felel, akkor ne csak a lábamat, Uram, hanem mosd meg a kezemet, a fejemet is. Én Jézus elfogadom, amit te teszel velem. Én elfogadom, amit te teszel, én értem. Most már értem. Elfogadom, amit te akarsz tenni az én életembe. Testvérek, hadd hirdessem ezt a nagyon egyszerű és nagyon drága evangéliumot, ami tudom, hogy évek, évtizedek óta szól már itt ebben a templomban. De én se tudok mást mondani, mert nincs más, nincs új. Hála Istennek, hogy nincsen új. Jézus drága vére hullott a kereszten, érted és helyetted. Valaki szenvedett helyetted és helyettem, és egyetlen kérdés van ma este előttünk, mit teszünk mi ezzel a ténnyel? Küszködünk, még kaparunk, még teljesítményt próbálunk felmutatni továbbra is Isten előtt. Büszkélkedünk, vagy pedig hitáltal elfogadjuk. Olyan drága dolog az, testvérek, hogy az evangéliumot Isten annyira egyszerűvé tette, hogy még egy óvodás gyerek is megérti. Egy óvodás gyerek is megérti. A múlt esztendő egyik legdrágább pillanata volt az életemben, amikor akkor még nem egészen 6 éves Sára lányunk megkérdezte tőlem, hogy ugye apuka, hogyha az Úr Jézus egyszer bejön a szívünkbe, akkor már soha többet nem megy ki onnan. Hogyha az Úr Jézus egyszer megmosta a szívünket egészen tisztára, az ugye örökre szól. Egy gyerek is megértheti. Egy gyerek is el tudja fogadni. Te, testvérem, elfogadtad már ezt a kegyelmet? Személy szerint te elfogadtad már azt, hogy Jézus tégedet megmosson? Annak mindig van valami jele, hogyha valaki ezt elfogadja. Mert aki engedi, hogy Jézus vére tisztára mossa a múltját, a jelenét, a jövőjét, elrendezze Isten színe előtt annak az embernek az életében, a szívében, a tekintetében, a lényében valami hihetetlen öröm jelenik meg. Valami hihetetlen fényesség és békesség jelenik meg. Testvérek, én nagyon szeretném azt, és ezért imádkozom nem csak ma este, meg még holnap. Nagyon komolyan kérem Istentől, és kívánom a Vekerlei gyülekezet jelenlevő és jelen nem levő tagjainak, hogy egyszer majd nyíljon meg a menny előttetek. Nyíljon meg igazán a menny is, és kívánom, hogy legyetek együtt. Legyünk együtt valamennyien az Úrnál. De értsük meg és higgyük el, ha megnyílik előttünk, az csak a Jézus véréért fog megnyílni. Te előtted is egyes egyedül a Jézus véréért fog megnyílni. Hadd kérjem most a gyülekezet tagjait Pál apostol szavaival, mintha Isten kérne általam, békülj ki az Istennel a keresztnél. Engedd, hogy ez a Jézus tégedet is megmosson. Amen.